Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a Piros Podcast hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és a mai alkalommal civil kezdeményezésekről fogunk beszélgetni az akugyárak kapcsán, elsősorban a Gödért Egyesületnek a munkájáról. És hát nagy szeretettel köszöntöm Bodnár Zsuzsát, a Gödért Egyesület aktivistáját és az Átlátszó újságíróját, a mai podcastnak a vendégét. Üdvözöllek, Zsuzsa, itt a Piros Podcastban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdetnek beszélni pár szót arról, hogy hogyan is kapcsolódsz Gödhöz, a településhez?
Hát nem vagyok törzsgyökeres gödi. 22 éve költöztünk ki kisebbik fiam miatt vidékre, és azóta számítok gödi beköltözött lakosnak.
És hogy is volt ez az egyesülettel? Mikor hallottatok először az akkumulátorgyár építéséről?
Igazából nem figyeltünk rá eléggé. 2017-18-ban ugye jöttek a hírek arról, hogy az egykori Samsung képcsőgyár területén egy új beruházás indult, vagy indul, és egy akkumulátorgyár lesz, de ennek a méretéről vagy hatásairól most utólag azt kell mondanom, hogy keveset tudtam én is, meg úgy általában a gödi lakosok is. Volt már egy 2018-ban egy közmeghallgatás, ahol gyakorlatilag csak a Göd Újtelep nevű városrész lakosai próbáltak kérdéseket feltenni, tehát ők is kevesen jelentek meg. Ez egy olyan kb. 100 ingatlanból álló és 300 lakosú városrész, ami kicsit kiesik Göd egészétől. Ahogy az M2-es útról lekanyarodunk, akkor ott van ez a kisebb városrész, és utána halad az út tovább, amikor beérkezik Felső-Gödre és Alsó-Gödre. Eleve a település az egy kicsit megosztott, mert több részből áll, és nem is volt egységes sokáig. Ezt azért mondom, mert egy picit az is nehézséget jelent, hogy ez nem egy... Ez egy üdülő település volt, egy nyaralók álltak, voltak itt, és sok a beköltöző, tehát viszonylag nehéz az egységet megteremteni a településen belül, mert nyilván vannak más ellentétek is, de ez a helyszín egy széttagoltságából adódó megosztottság is hozzájárul ahhoz, hogy kevesen tudtuk felmérni ennek a jelentőségét, hogy itt lesz egy veszélyes üzem, de azt hiszem, hogy ez az országban máshol is így lett volna, tehát annyira új még mindig az akkumulátorgyár fogalma, hát most már talán nem a botrányok meg a tiltakozások miatt, de szóval akkor még az volt 17-18-ban.
És hogy alakult az egyesület?
Amikor elkezdett hízni és nőni vagy növekedni ez a beruházás, és látszódott az, hogy itt nagyon komoly tervei vannak a kormánynak, akkor 2020-ban volt egy olyan közmeghallgatás, ahol már kezdeményezte a cég a felső küszöbértékű veszélyes üzemre kiadandó engedély megadását. Ugye a Gödön csak ilyen típusú közmeghallgatások voltak, amit a katasztrófavédelemnek kötelezően le kellett folytatni. És ezen a közmeghallgatáson már ott összegyűltünk mondjuk úgy 10 lakos, akik elhatároztuk, hogy valamilyen szervezett formában is fogunk lehetőséget adni arra, hogy jogi úton szerezzünk, vagy legalábbis üzelemmel szerezzünk érvényt a szándékainknak, mert akkor már világossá vált, hogy ez egy eldöntött beruházás, aminek ügyében a lakosokat nem kérdezték meg. Tehát 2016-ban kijött egy kiemelt beruházásról szóló rendelet, ami már megfogalmazta, hogy ide a Samsung fog akkumulátorgyárat építeni, és ezt követően sem volt egyetlen tájékoztató fórum sem, semmi. Nem volt környezetvédelmi engedélye a gyárnak, és ugyanakkor meg, ami nagy felzúdulást keltett, hogy itt több száz tonna, azóta már több ezer tonna veszélyes anyag felhasználásával egy különösen veszélyes üzem épült. Tehát ott akkor már több száz lakos adott hangot az elégedetlenségének, és ezt követően, ezután a 2020. januári közmeghallgatást követően indítottuk el az egyesületté alakulást, és március elején jött létre hivatalos formában is az egyesület.
Ezekre a közmeghallgatásokra még mindenképp térjünk vissza, mert ez nagyon érdekes. De beszélj arról egy kicsit először nekem, hogy mit csinált az egyesület először, mi volt az első ilyen fontosabb közös fellépésetek?
Igazán, hogy rögtön azzal kezdtük, amit említettem, hogy egyáltalán tényfeltárás történjen, tehát hogy hogyan történt ez az egész, például miért nincsen környezethasználati vagy környezetvédelmi engedélye a gyárnak, milyen anyagokat használnak itt, miért ilyen titkosan zajlik ez az egész. Ez egy ilyen forrongó időszak volt, mert ugye kiderítettük, hogy minden lépést titokban hajtott végre az önkormányzat, ilyen adatigényléseket nyújtottam be, nem akarták teljesíteni annak a testületi ülés hanganyagának a kiadását, amin újabb területeket jelöltek ki a Samsung számára. Tehát ez egy ilyen izgalmas adatok utáni nyomozás indult meg, és nehezen tudom szétválasztani, hogy mit csinált az egyesület, és mit csináltam én. Nem azért, mert mindent én csináltam, hanem azért, mert egyszerűen nem volt hova fordulni. Tehát rögtön az elején már tudom, hogy egy ügyvéd segítségével például benyújtottunk egy beadványt, egy észrevételt a környezetvédelmi hatósághoz, hogy legyen környezethasználati engedélye a gyárnak. Mert hogy úgy gondoljuk, hogy itt nagyon sok olyan anyag van, és olyan nagy kibocsátás lesz, hogy ez környezetterhelő lesz, és ezt teljesen elutasították. Tehát ezt még tudom, hogy nem egyesületi formában, hanem magánszemélyként, de többen beküldtük. Tehát ami most például most fóton zajlik, mert csak ők már tudják, hogy mit kell csinálni, de pártársaságot alakítanak. Itt nem sikerült pártársaságot alakítani a lakosoknak, hanem így először így ilyen partizán akcióban egyenként próbálkoztunk ezekkel. Aztán jöttek az újabb hírek, hogy az újabb területtel bővülő gyárhoz ki fognak vágni 25 hektár erdőt, akkor arra megint megindult egy lakossági felháborodás, de ezeknek olyan módon nem lett igazán hatása, hogy valami történt volna. Például az új telepiek elkezdtek panaszkodni, hogy nagyon erős a gyár zaja. És akkor például én egy adatigénylési pert indítottam, mert nem akarta a kormányhivatal kiadni a zajpanaszokat, tehát hogy hány zajpanasz érkezett, de egyébként nem mondom őszintén, hogy ezt csak azért indítottam el, mert ugye akkor az akkori fideszes önkormányzat azt mondta, hogy ő képviseli a lakosokat, és benyújtja az őket megkereső panaszosok kérelmét a kormányhivatalhoz. Na most az egész adatigénylés, ami 8 hónapot tartott, és nem adta ki az adatokat a kormányhivatal, majd a bírósági tárgyalás előtt hip-hop gyorsan kiadták a panaszosok adatait, az bizonyította csak számomra, hogy az önkormányzat valójában nem csinált semmit. Hanem mondjuk, hogy egyezkedett a Samsunggal, hogy hú, de nagy a zaj, valamit csináljanak már, aminek egyébként lett is egy olyan eredménye, hogy a hűtőtornyokat áthelyezték. De akkor is már lehetett tudni azt, hogy a újtelep felé iszonyatos zajt produkáló, sivító, dugó, morgó zajt produkáló, elviselhetetlen, hangos hűtőtornoknak az átkerülése egy kicsit távolabb a lakott területektől nem fog megoldást jelenteni, mert a távolabb került ugyan a lakott területektől, de ezzel meg közelebb került Alsógöthöz, és a hűtőtornyok átépítésével újabb zajkeltő források kerültek a bővülő gyárhoz, és azóta az alsógödiek is ugyanúgy szenvednek, mint az új telepiek. Tehát gyakorlatilag például ez a zaj probléma, ez 5 éve fennáll, elképesztő fordulatokat vesz, és akkor mondjuk rátérnék arra, hogy akkor az első olyan egyesületi tevékenységünk az az volt, hogy kedves lakosok, most akkor úgy küldjetek be zajpanaszt, hogy küldünk, készítünk nektek egy mintalevelet, abban benne lesz az összes címzett, aki úgy gondoljuk, hogy fontos, tehát ne csak a hatóságnak, meg a helyi edzőnek, hanem küldjük el az országgyűlési képviselőnek, meg a polgármesternek, meg ennek, meg amannak, és ezek a levelek egyébként mennek is, ugye mi azt szerettük volna, hogy naponta 100 levél menjen ehhez képest, nyilván mindenki nem küldött naponta leveleket, de hogy több ezer ilyen panasz érkezett, az biztos, én azt gondolom, hogy egy idő után a címzettek, mint hogy letiltották az ilyen típusú leveleket, mert hogy gyakorlatilag a fülükbottyát sem mozgatták. Annak ellenére, hogy állandóan ígéret volt arra vonatkozóan, hogy majd utólag a gyár zajcsökkentést fog végrehajtani. Ez most is ugyanez megy. Tehát 2 zajcsökkentő intézkedési tervet úgymond végrehajtott a gyár, mindegyik. Ez ilyen másfél éves határidőkre adta ki ezt a kormányhivatal, és mindig újabb zajkeltő források épültek, mert ahogy tudod, folyamatosan bővül is a gyár. Tehát azért mondtam, hogy abszurd az az egész zajos történet, mert de visszatérve erre, például ezt csináltuk, hogy és egyébként meg az Egyesület folyamatosan bombázta a hatóságokat, a panaszokkal, a kérdéseivel, tehát próbáltuk, és azért is jöttünk létre, hogy ez benne van az Egyesület cél, hogy érdekképviselet, ami olyan módon történik, hogy egyáltalán adatokat kapjunk a kibocsátásokról, a további lépésekről, de ennek egyetlen egy eredménye lett az, hogy szóval nem azt mondom, hogy az Egyesület miatt, vagy az ellenzéki városvezetés miatt, de ugye bevezették a különleges gazdasági övezet tényét, ami még inkább megnehezítette. Tehát azt is lehet mondani, hogy a civilek ellenállása, vagy azért oda is vezetett, és a petícióink, mert több petíciót is indítottunk, milyen régen voltak ezek, hogy megbukott, ha úgy tetszik, a fideszes városvezetés, és a akkori összefogás, ellenzéki összefogás győzedelmeskedett. Egyébként ők maguk is, már aki még gödön van közülük, meg egyáltalán szóba áll velünk, az azt mondja, hogy túlgyőzte magát itt az ellenzék. Tehát nem volt igazán koncepciójuk, és gyakorlatilag alig ismerték egymást. Tehát ez egy több pártból álló adhok összefogás volt, akik váratlanul megnyerték az összes képviselői helyet, polgármester lett, és egy néhány hónapon belül kiderült, hogy nem csak az, hogy emberileg nem jönnek össze, hanem hogy itt a Samsung ez túl nagy falat nekik, és túl fontos ahhoz, hogy itt bármilyen módon a civilek, meg az ellenzők önkormányzat meg tudjon akadályozni ennek a beruházásnak a megvalósításából. Tehát én azt gondolom, hogy szervezetten és tudatosan mindent megtett a kormány, hogy ellehetetlenítse az ellenzéki önkormányzatot, a civileket, és ekkor még könnyű dolga is volt olyan értelemben, hogy mivel olyan kevés adat volt a gyárról, annak a veszélyességéről, és annyira közömbös volt az ország, vagy hogy mondjam, a politikai pártok is a tekintetben, hogy gyakorlatilag egyedül küzdöttünk. Ez ma már furcsa, de ugyanakkor meg teljesen természetes is, ugye, hogy ez csak akkor lett igazán ügy, az akus ügy, amikor a győrszentivániak, debreceniek is elkezdtek tiltakozni, és amikor világossá vált, hogy itt egyre több ilyen beruházás lesz.
Mesélnél még néhány ilyen ügyről, itt említettél többet is, de hogy én nagyon szívesen hallanék még többet, például ez a különleges gazdasági övezeti nyilvánításról.
Hát az egy nagyon izgalmas dolog volt, mert ugye ezt Gödre vezették be, és eleve mind a mai napig ez jogilag is értelmezhetetlen fogalom, úgy gondoljuk. És ugye az az indoka, hogy munkahelyteremtést támogatnak ezzel, nem mintha maga a kiemelt beruházásnak nem ez lenne a indoka, a hivatalos indoka a kormány szerint, hogy munkahelyteremtés. Tehát igazából nincs, nem lehet megindokolva, hogy miért van erre szükség. Ami a tapasztalat lett, és ami ugye rögtön kiderült, hogy elvették a iparüzési építményt, a legadót a várostól, az adóbeszedési jogát. Tehát megkapta a megye. Ugye ezt az ellenzéki képviselők is, a város is, a fideszes képviselők is büntetésként értékelték, és ez nagyon izgalmas, mert ugye egy állandó vitát generált testületen belül, hogy mit kellene tenni, hogy megszüntesse a kormány ezt a, mondom, büntetésként értékelt valamit, és visszakaphassa a város az adóbeszedési jogát. Ugye nem volt kihez fordulni, tehát a kormányhoz nem lehet fordulni, hogy a Pest megyei önkormányzat közgyűlése lett a főnöke ennek a különleges gazdasági övezetnek. Ez nagyon jól lehetővé tette azt, hogy magasabb szintre kerüljön minden döntés, és így még lehetetlenebb legyen elérni bárkit. Mondok egy konkrét példát, volt egy csatornadugulás, ömlött ki a kommunális szennyvíz a gyár mögötti területekre hétvégén. Én ugye ki tudok oda menni, tehát oda mentem, fotóztam, mit tudom én, mintát vettem az anyagból, meg ilyenek, és ugye nem volt kit elérni, és nem is a helyi jegyző már az illetékes, hanem a megyei jegyző. Tehát egy nyilván ő hétvégén nem a gödi hívásokat fogadja, meg nem is tudjuk a telefonszámát, szóval ez egy kabaré, és minden ilyen ügy, bármilyen baleset történik, vagy bármi, az megyei szinten történik ennek az elbírálása. A különleges gazdasági övezetnek az is a lényege, hogy azokat a közterületeket, amik körbeveszik a gyárat, az is a megyei fennhatóság alá került, vagyis a helyi önkormányzat elvesztette az ügyféli jogát abban, hogy beleszóljon a környezetvédelmi, vagy katasztrófvédelmi, vagy építési engedélyezési eljárásokba. Na most akkor a Balogh Csaba a Momentumos képviselő miatt pereket indított, és van olyan per, amit meg is nyert, és az építési hatóság meg is küldi most már a Gödi önkormányzatnak azokat az egyébként. Gyakorlatilag itt senki nem ügyfél ebben a városban, és az önkormányzat is se igazán ebben, hogy milyen engedélyek születnek. Tehát az egyik az, hogy nincs mód beleszólni ügyféli jogállást se kap senki. Ugye ezért is hoztuk létre egyébként az egyesületet, mert ugye, mint környezetvédelmi egyesület, környezetvédelmi eljárásokban kötelező megadni az ügyféli jogállást. Igen ám, de 2020-ban adtak ki utoljára a környezetvédelmi engedélyt a gyárnak, illetve az sem környezetvédelmi engedély volt, hanem hozzájárulás a bővítéshez, és 2023-ig, tehát mostanáig nem volt olyan környezetvédelmi eljárás, amibe a mi egyesületünk be tudott volna kapcsolódni, mert direkt nem folytattak le ilyen eljárást. Hát ezt egy cikkben megírtam, hogy 2020-ban már, amikor a második gyár bővítéséhez kiadták az engedélyt és a szakhatóság hozzájárását, akkor ott abban benne volt, hogy 2 éven belül a nagyméretű kazánok miatt egy környezethasználati engedély azért kellene. De ez sem történt meg. Na most azóta nagyon sok minden történt, mert ugye Debrecenben megindult a kínai gyárnak az engedélyezése, ahol ott már automatikusan egységes környezethasználati engedélyt írtak elő arra való hivatkozással, hogy ez vegyi üzem és szerves oldószereket, jelesül azt az NMP-t használják, amit ugye megtaláltunk itt a Gödi kutakban. Na de eddig az összes katasztrófavédelmi közmeghallgatáson, amikor megkérdeztük, hogy de hát ez egy veszélyes üzem és mindenféle veszélyes anyagot használ, miért nem kell hozzá környezetvédelmi engedélyt, akkor azt mondta a hatóság, hogy ez nem vegyi üzem, itt nem folyik kémiai reakció, ez csak egy összeszerelő üzem. És akkor itt most megállnék, mert ezek mind büntető ügyek szerintem, tehát itt a magyar hatóságok azok úgy tettek, hogy mivel a magyar környezetvédelmi törvényben nincsen benne az akkumulátor iparág, az akkumulátor gyártási iparág, mint eleve környezethasználati engedélyköteles tevékenység, tehát egyszerűen nincs benne. A borgyár benne van, meg a sertés hízlalda, meg a nem tudom, mi benne van, de ez nincs. Ezért erre hivatkozva csak előzetes vizsgálatokat végeznek, ami kapcsán a adott megyei környezetvédelmi hatóság, mert ugye már minisztérium sincs, meg semmi sincs, eldöntheti, hogy hogy ítéli meg, van-e jelentős hatása az üzemnek, és úgy dönt, hogy nincs. Ugye Magyarországon most ezt csinálják folyamatosan, hogy mindenre azt mondják, hogy nincs jelentős hatása, semminek nincs jelentős környezeti hatása, akkor nem kell hozzá részletes hatásvizsgálatot lefolytatni. Ennek nagyon sok következménye van, például az, hogy milyen gyakran ellenőrzik a kibocsátott anyagokat, hogy milyen módon sok minden következménye lehet. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ha lenne környezetvédelmi engedély, gyakorlatilag az is már, hogy nem mindegy lenne, mert látjuk a például a zaj esetén, hogy a környezetvédelmi hatóság megállapított zajhatár túllépést, és erre azt mondja, hogy és akkor mi van. Tehát gyakorlatilag nincsen következménye annak se, ha nem tartja be. És most teljesen mindegy, hogy a szakhatóság által megszabott feltételeket nem tartja be, amit az építési engedélyhez megszabott a szakhatóság, vagy egy szigorú feltételrendszert szabott meg a környezetvédelmi, vagy népjóléti, vagy nem tudom milyen hatóság, ha egyiket se kell betartani. itt tartunk. Tehát ugye mi azt gondoltuk, hogy ha sikerül elérni, és mindig valamire vártunk. Tehát, hogyha sikerül elérni, hogy elindítsák ezt a szerencsétlen engedélyezési eljárást, ugye erre évekig vártunk, akkor majd belépünk ügyfélként, és akkor az általunk felkért szakértők, akiket megfizetünk, meg ütünk rá pénzt, azok majd megtámadják, és akkor majd valamit elérünk, de ezt a hatalom vagy a kormány mind pontosan tudta. És ezért nem hagyott lehetőséget arra, hogy bárki beleszóljon ebbe a folyamatba. Tehát én azért visszatérve a különleges gazdasági vezetve, ez is arról szólt. Tehát itt ki van valami jelölve, ki van cuppantva Gödi fennhatóság alól, ez megyei fennhatóság, ott van egy közgyűlés, az semmiről nem tud, az fideszes, és mindent ő intéz, az újabb kisajátításokat, az infrastruktúrális beruházásokhoz az összes rendelet, az mind a megyénél zajlik. Mind a megye csinálja, a megye kapja meg a pénzt az útépítésekre, a víziközműépítésekre, ő köti meg a szerződést a víziközmű céggel, az elművel, a tigázzal, a nem tudom mivel. Ezek a szerződések, határozatok, ezek vagy felkerülnek a megyei honlapra, vagy nem, tehát vadászgathatod őket. Tehát egészen elképesztő, tehát Göd hatáskörében ez teljesen kikerült. Na most az, hogy az ellenzéki városvezetés, azt most hagyjuk, hogy hogy lettek szerintem kilóra megvéve bizonyos ellenzéki képviselők, akik folyamatosan a Fidesszel együtt szavazgattak, meg mondogatták, hogy nem bántani kell a gyárat, meg nem veszélyes a gyár, hanem megegyezni kell velük, és lehető legtöbb hasznot kihozni belőlük Göd városa számára, meg ilyen marhaságok. Hanem első elfelejtettem, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Mindegy, majd eszembe jut, mert úgyis még beszélgetünk. Tehát, hogy mindenképpen azt hozzátenném, hogy ez egy kivéreztetett és megzsarolt város volt addig, amíg most újra egy a Fidesz által nem támogatott polgármester lett. Tehát gyakorlatilag olyan büntetésben volt a város, hogy a működésére se jutott pénz. Tehát a több milliárd iparűzési adóból semmit, nulla, semmit nem kapott a város. Tehát ha benyújtott a polgármester egy kérelmet, hogy volt itt egy óriási vihar, tőből szakadtak ki fák, és el kéne ezeket innen takarítani, akkor azt a 20 millió forintot nem adta meg a megye, amihez szükséges volt. Tehát ez olyan, és akkor nyilván kátyús utat, meg minden, amit minden városban lehet tapasztalni, tehát semmire nem kapott a város pénzt, most pedig ömlik a pénz. Tehát ez nagyon ki van találva. Ez nagyon-nagyon-nagyon ki van találva, és ez az 5 év, ez gyakorlatilag napi, heti vagy havi szinten olyan meglepetéseket tartogatott, amire mindig valamilyen módon próbáltunk reagálni. Még civilek. Na, ennyi. Azért beszélek ilyen sokat, mert ilyen sok minden történt. Tehát, hogy mindig próbáltunk, tehát mindig azon agyaltunk, hogy hogyan találjunk fogást. Melyik képviselőt környékezzük meg? Menjünk el a megyei közgyűlésre. Három megyei közgyűlésen szólaltunk fel, próbáltunk hatni a fideszes megyei képviselőkre, hogy itt kérem szépen zaj van, ez van, az van, amaz van. Tehát mindent csináltunk. A katasztrófavédelmi közmeghallgatások voltak egyedül olyan események, amik be nem tiltották a közmeghallgatás intézményét, ahol lehetett valamit, hogy mondjam, tiltakozni. De mondom, ezek a bírósági utak, meg ezek egyszerűen nem működtek, mert nem volt környezetvédelmi eljárás, amiben bele tudtunk volna kapcsolódni, és pert tudtunk volna nyitani. Egy pertet nyitottunk, de azt majd elmondom, hogy mi volt az.
Mondd el akkor most,
jó, mi volt az tehát, a fel, amit de nem volt környezetvédelmi eljárás, ugye volt egy nagy ügy, az, hogy jó lesz a városnak, mert a beruházási terület körül lesz egy útrendszer. Kétszer két, illetve kétszer egysávos útrendszer, és a kamionok azok nem a városon, Gödúj telepen fognak átmenni, meg mit tudom én, Felső Gödön, hanem ez az útrendszer még nem készült el, hanem a közvetlenül az M2-ről lehajtanak majd a kamionok, közben megépült a második gyár, ott is lett egy lehajtó, és mi azt támadtuk meg, hogy ők ugye azzal jöttek, hogy akkor kisebb lesz a zaj a város útjain, a város érintett útjain, de közben meg úgy tervezték meg ezt az útrendszert, hogy ehhez sem kellett környezetvédelmi engedély, és nem terveztek hozzá zajvédő falakat. És ezt mindannyian tudjuk, hogy az új utak, azok új beruházásokat vonzanak. Tehát itt van a Penta nevű aszfalt keverő üzem, ugye ők is elég ismertek, rengeteg utat építenek országszerte, az is bővítette a saját telephelyét. Egy beton keverő üzem, és ezek egyébként mind közel vannak az alsógödi lakművezetekhez. Ugye ők arra számítottak, és most is arra számítanak, hogy lesznek ezek az új, ez az új útrendszer, és akkor ők bővíteni tudják a kapacitásokat, mert rákapcsolódnak. Tehát az, hogy miért nincs olyan a jelenállás Gödön, az azért is van, mert vannak itt vállalkozások, ipari vállalkozások, amik azért ebből érnek. Tehát vagy építkezésen részt vettek, tűzvédelemmel részt vettek. Szóval, na, tehát hogy van itt egy vállalkozói réteg, amelyiknek ez tulajdonképpen jól jön. És magyarán azt gondoljuk, és egyébként nagyon alapos tanulmányokat készítettünk, hogy ez az egész útrendszeri engedély, ezt tele vérzik ezersebből, sokkal alaposabb vizsgálatokat kellett volna végezni, és a zajvédelemről gondoskodni kellett volna. Na most ezt a perünket viszonyatos jogsértések árán, jogsértésekkel a bíróság így halogatta, úgy halogatta, tehát két éve tartunk ott, hogy most lesz decemberben a harmadik tárgyalás, a mi zajszakértői anyagunkat nem fogadták el, igazságügyi zajszakértőt rendeltek ki, az nagy nehezen elfogadtuk azt, akit kirendeltek, az írt valami baromságot, most azt támadjuk. Közben ide kiemelt beruházás, az utat elkezdték építeni. És itt jön a lakosság megosztottsága, mert nem fog senki se belemérni a mi zajszakértői anyagunkba, hanem azt mondja, hogy mit ugráltok, legalább lesz elkerülő út, és akkor de jó lesz. igen, de jó lesz. Ugye mi meg azt mondjuk, hogy na most, hogy már elindult a gyár felülvizsgálati eljárása nagy nehezen, abban is megjelenik a zaj téma, ugye, hogy összeadódik a közlekedési zaj, meg a gyárzaja, de ezt se ismeri el a hatóság. Tehát itt egy rendkívül összetett környezetvédelmi zaj probléma van, amiben most mi rengeteget úgymond dolgozunk, mert küldjük el a zajszakértőnknek az anyagokat, tettünk észrevételt, most már tudtunk észrevételt tenni a most folyó eljárásba. Tehát, és akkor közben meg ugye mindenféle történt. Tüntetés rendeztünk, a biztonságért, tehát hogy csináltunk, tehát hogy beadványok, és a lakosság tájékoztatása, a megnyerése, Facebook oldal, honlap működtetés, Tehát, hogy amiket úgy szoktak a civilek csinálni, azokat csinálgatjuk.
Már többször mondtad az önkormányzati szereplőket, mondasz pár szót arról, hogy milyen a viszonyotok az önkormányzattal, így mondtad, hogy megkerestetek képviselőket.
Igen, de ugye most óriási változás lett, mert a Momentumos, eredetileg Momentumos Balogh Csaba a polgármester, egyrészt először kilépett a Momentumból, ezt most teljesen mindegy miért, nekem azt mondta, hogy azért, mert nem kapott elég segítséget tőlük, másrészt azért, mert hogy hátha kevésbé támadják őt, totálisan ellehetetlenítették, és miután lemondott, új választást írtak ki, és ebben a kivéreztetett, megzsarolt, teljesen kaotikus helyzetben megtaláltak egy sportolót, a Kammerer Zoltánt, aki a Tuzson Bencével együtt tervezget a Dunán, és ő független, vagy álfüggetlen polgármesterként győzött a választáson. Azóta nincsenek, a testületüléseket nem közvetítik. Szerintem nem sok olyan város volt az országban, ahol személyes részvétel nélkül közmeghallgatást tartott, nem elérhető. Ugyanakkor rengeteg pénzt kap, és óriási marketing van mögötte, tehát minden nap kiposztol valamit, hogy épül-szépül a város. Rengeteg lecsófesztiváltól kezdve koncert zajlik, és megszüntette a bizottságokat, tanácsnokokat nevezett ki, ez már Dunakeszin bevált, jó magas fizetéssel, úgyhogy közben a környezetvédelmi zöld politikust nekem sikerült elérni, az LMP kirúgja, mert ő volt az egyik együttműködő, Fidesz által felbérelt együttműködő abban, hogy a Samsungot leszerelje, vagy a minket leszereljenek, és a Samsung érdekét védje. Ő jó fizetésért környezetvédelmi tanácsnak, és mindenféle ilyen hülyeségek, városi rendezvényeket szervező tanácsnak, meg mit tudom én, ezeknek nincsen, én kikértem a munkatervüket, nincsenek benne határidők, most zajlik egy testületi ülés, nincs közvetítve, az első néhánynál bementek civilek, és Facebookon közvetítették. Mi megkerestük az új polgármestert, 10 percre fogadó, én nem voltam hajlandó bemenni, 3 tagunk bement, mindenfélét megígért a Zoltán, kértük, hogy adjon egy órát, amikor részletesebben beszélhetünk arról, hogy mit szeretnénk mi elérni. Szigorú környezetvédelmi szabályokat, ellenőrizhetőséget, és azt, hogy milyen ipari beruházások lesznek még a különleges gazdasági övezetben, tehát gondolom, hogy ez egy minimum, amit egy civil egyesület el akar érni, de nem sikerült neki még felhívni minket, vagy válaszolni arra, hogy mikor üdvelünk. Tehát ez körülbelül a most az önkormányzattal való kapcsolat, tehát nulla. Nulla. Ugye rettenetesen sok energiát fektettünk abba, hogy ugye az NMP szennyezés kimutatása után, hogy mert ugye folyamatosan ez az ígéret ment, hogy monitoring rendszer lesz kiépítve Gödön. Kammerer is ezzel nyert, ezzel is, tehát mindenfélét ígért, ugye lesz majd pénz lett is, és hogy ő ellenőrizni fogja, mert a gödiek egészségénél nincs fontosabb. Győzött, azóta nem tudom, 4 testületülés volt, most sincs napi rendre léve a monitoring rendszer ügye. Elég nagy pénzből megrendeltek egy tervet, hogy hol kellene állandó monitoring kutakat létesíteni, a gyár is alakulatot, nem foglalkoznak vele. Tehát megígérték, rendeltek egy ilyen tanulmányt, azt jól van betették a fiókba. Most tartunk ott, hogy azt mondtam a többieknek, hogy már rengetegszer voltam testületi meg bizottságülésen, rengeteg beadványt nyújtottunk be az önkormányzatnak, hogy valaki kérdezze már meg a Kammerer urat, hogy miért nem veszi napirendre ezt a dolgot, amit ígért. De gyakorlatilag mindenki a vállát vonogatta, illetve azt mondták, hogy elnökségbe, hogy nincs értelme. Tehát, hogyha most ezt mondjuk már 5 év után, hogy nincs értelme azt se behajtani, amit ígért a választási kampányában, mert valamit majd mond. Volt ez az online közmeghallgatás, hogy 100 kérdést nyújtottak be a Gödért Egyesület tagjai. Tömbösítve válaszolgatott, és mindenfélét hazudozott, például monitoring ügyben, meg zajvédelem ügyben. Tehát mit lehet ezzel kezdeni? És közben meg ugye fotózkodik a, mit tudom én kivel, a Fenyőmikivel, meg a Lecsó Fesztiválon az összes civil egyesülettel, akik kapnak, mit tudom én, a sport egyesület, meg a nem tudom ki, kapnak 1-2 milliót, és akkor ők szeretik a Zolit. Tehát ez így megy, tehát ez ki van ezt találva, ez tök jól meg van csinálva. Tehát széllel szembe pisilünk, és akarunk valamit elérni. Ennek ellenére én nem érzékelem, mert itthon ülök és dolgozom, és a boltba megyek csak ki, és által nagyon tisztelnek minket, szeretnek minket, ezt azért érezzük is. Tehát amikor az útperre pénzt gyűjtöttünk, akkor pillanatok alatt tudtunk 1 millió forintot összeszedni. Tehát van elismerés az irányunkba. Van elismerés az irányunkba, de csináljuk mi. Tehát csináljátok ti, mi még pénzt is küldünk nektek, meg esetleg, ha ráérünk, és talán 2 kutyasétáltatás között, akkor elmegyünk a rendezvényetekre, olyan volt ott 300 ember, és megtapsolnak. Nagyon, nagyon kevés munkát tudnak beletenni az emberek. Hát ez van. És mindig azt mondják, hogy de ti látjátok át ezt az egészet, ez átláthatatlan. Csináljátok ti. És persze folyamatosan azon agyalunk, hogy akkor hogyan lehet. Na most vannak nagyon jó dolgok. Most egy idős nyugdíjas, nagyon zseniális ember maga mellé tudott venni, mert kiér rá, tehát kismama, meg nagymama, meg mit tudom én. És már 4 kiadványt online megjelentetett, Gödérthetően címmel, eddig ugye ez hiányzott, tehát honlapunk van, és ez sem nyomtatott formájú, hanem online lehet lapozgatni, de marha népszerű, mert nagyon jól csinálja ez a Károly, beletesz úgy, ahogy a Fidesz csinálja ezeket a magazinjait. Tehát ők ott beteszik a fideszes képviselőt 60-szor, de mellé teszik a helyi sportolót, vagy a helyi hírességet, és akkor mindenki úgy elolvasgatja. Na most akkor mi is ezt csináljuk. Tehát helyi, helyi jófej arcokat beleteszünk, meg receptet, meg keresztrejtvényt, meg versikét, meg nem tudom mi, és ez működik, és ezt tudom, hogy működik, csak ehhez idő, energia kell, hogy ezt valaki megcsinálja, hogy a sok fontos információ mellett ilyen érdekességek is legyenek. Tehát most ez például, most nagyon büszke vagyok rájuk, mert mondom már 4 számot így. Tök jól megcsináltak.
Mondasz még pár szót a közmeghallgatásokról?
Mivel környezetvédelmi közmeghallgatás nem volt, mivel nem volt környezetvédelmi engedély, ezért ezek a katasztrófa védelmi közmeghallgatások voltak, ezek is, most is megint kért valamit, hogy Erdor, hallasz engem? Jó. Ezek, ugye mivel évek óta megy ez a sztori, ezekben volt olyan, hogy egy csomó ilyen online közmeghallgatás volt. Megírta a sajtó, hogy be lehetett telefonálni, és akkor mit tudom, meghatározott ideig mondhattad a nyavajgásodat, és az arra adott választ aztán közvetítették a YouTube-on, egy hétköznap délelőtt, nyilván 9-kor vagy 10-kor. Most már ez sincs, tehát a 8. biztonsági jelentésnél tartunk, tehát a 8. katasztrófa védelmi engedélymódosításnál, és most zajlik egy környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, de nem lehetett még online módon sem választ kapni, hanem írásban lehet beküldeni észrevételt, amire meg se küldik a választ, hanem felteszik a kormányhivatal honlapjára, és keresgél. Tehát ezt már megírtam a TASZ-nak, de még nem is válaszoltak, nem volt rá ideig, gondolom, hogy ilyen módon üresítik ki, tehát még jobban, még jobban, még jobban, még jobban az úgynevezett közmeghallgatás. Igazság szerint volt olyan közmeghallgatás, amikor az elektrolit tároló bővítése ügyében tartottak, az is aztán 2018-ban volt, ahol még az előző fideszes polgármester is kérte, úgymond a katasztrófavédelmet, hogy nem lehetne-e kicsit messzebb vinni a lakóterülettől. Tudnélik, az elektrolit tárolója az egyes számú gyárnak, az a legközelebbi lakóházaktól 15 méterre van. Tehát az egész Gödői telep, az ugye 50-100 méterre van az összes ház, és hát azok a lakók, akik ott laktak a gyár melletti utcába, azok ha időben észbe kaptak, akkor elköltöztek elég sokan, többiek, azok nem tudják eladni a lakó ingatlanjaikat. Nagyon sokan úgy csinálják, hogy nem adják el, mert nem tudják, hanem kiadják bérbe, és ők elköltöznek egy valahol biztonságosabb helyre. És nem is örülnek neki, ha arról beszélünk, hogy ez veszélyes, mert akkor hogy adja ki? Tehát a megosztottság teljesen működik, rengeteg koreai vett ingatlant a gyár közelében, keresik a gödi ingatlanokat, tehát az ingatlan árak azért nem mennek még jobban lejjebb a gyár, mint a egy kilométeres környezetébe, mert van rá levő. Tehát ezeket kell látni, amikor azt mondjuk, hogy nincs olyan nagy ellenállás a gyár miatt. Egyszerűen azért, mert aki például nem akar, aki el akar adni, az azért nem örül neki, hogy arról van szó, hogy veszély van, vagy környezetterhelés, vagy mit tudom én, a levegőben nem tudjuk, hogy mi van, mert akkor nem tudja eladni. Aki csokot vett föl, és itt szüli, meg neveli a gyerekét, az nem szívesen szembesül azzal, hogy az legfeljebb pénzt küld, de ő se nagyon mondogatja, tehát a lakóparkban, lakókra gondolok, a lakópark teljesen ránéz erre a gyárra. De van, ahonnan nem látszik. Szóval, hogy mondjam, nem tudok erre mit mondani. Egy teljesen más a helyzet ott, ahol még nincsen ilyen üzem, mert ott nem hiszem, hogy csak a gyorszangyilámban csak ezért álltak a civil csapat mellé, a szívügyünk szentivel mellé, ott más oka is van. Én azt gondolom egyébként, hogy a fiatalok itt Budapestre járnak dolgozni, meg mit tudom én, azért nem érdekli annyira a gödieket, vagy kevésbé, mint mit tudom én, miket értsem, vagy Győr-Szentivánban, mert ott nincsen Budapest, ahova elmehet. Tehát ott erősebb a lokálpatriotizmus. Erre tudok csak gondolni, meg sok minden másra is, hogy ez attól függ, hogy van-e egy-két olyan személy, aki fel tudja ezt vállalni, és akkor maga mellé tud állítani embereket. Szóval ezek mindig nagyon összetudók, mert például Iváncsán nincs senki. Tehát a Iváncsán én jobban vagyok két képviselővel, ők azt mondják, hogy a falu az ugyan pampok, de képtelen az érdekeit képviselni. Komáromból nagyon-nagyon intenzív kapcsolatunk volt a kopálymonastoriakkal, nagyon sokan elköltöztek onnan. Tehát az emberek túlélni akarnak, valahogy reagálnak, vagy nem vesznek tudomást a dologról, vagy elköltöznek, vagy kiadják a házukat, de szóval nem akarnak reggeltől estig ezzel a problémával foglalkozni. Mi meg ugye ezt rászántuk az energiánkat, aztán néha belefáradunk, de látjuk mindig, hogy mi a következő lépés, és akkor úgy mindig bizakodunk, hogy valamit sikerül elérni.
Ha már szóba került a többi település is, én azt olvastam, hogy október 26-án a Magyar Akkumulátor napon megalakult az Akkumulátor Károsult Települések Igazáért Szövetség, az Akár Te Is. Mondasz erről pár szót, hogy ez hogy alakult, mi ennek a célja, hogy látod ennek a jövőjét?
Ez tulajdonképpen két dolog miatt jött létre. Az egyik az az, hogy ahhoz, hogy kapja a fizetést az átlátszóba, ő pályázni kellett valahova, és volt egy olyan, hogy közös értékeink pályázat, ahol megpróbáltuk azt, hogy mi ugyan sajtó vagyunk, de felkarolunk egy partner szervezetet, ez a Gödért Egyesület, és ez a Gödért Egyesület pedig felkarolja azokat az akus civil szervezeteket. Tehát ez a háttere, de nyilván nem a pénzért csináltuk, hanem azért, hogy legyen, van egy csomó tudás már bennünk, tehát az, hogy mit tudom én, a kibocsátások szigorítása, a jogi helyzet tisztázása akkumulátoripar ügyben, az EU megkeresése, stb. Ezek olyan valid célok, amit egy egyesület nehezen tud elérni, tehát jobb, ha a ilyen-olyan tudású környezetvédelmi vagy jogász szakértők egyesítik az erejüket. Őszintén szólva, olyan sok minden történik, és olyan sok mindent csinálnak külön-külön, nem mindegyik, de a szervezetek, hogy szinte átláthatatlan. Tehát nem is, egymás munkáját is alig tudjuk követni. ezt próbáljuk valamilyen formába, tehát online meetingeket tartunk, beszámolunk egymást tevékenységéről, és minden fontos ügyben próbálunk majd közösen fellépni. Eddig még ilyenek azért nem nagyon voltak, mert ehhez meg kellett alakulni, még mindig nincsen logónk, és ezerféle ügy van, tehát mi most csináljuk ezt a Gödi felülvizsgálati eljárás észrevételezését, ügyvédet keresünk, de ugyanezt csinálja az összes többi. Tehát nem nagyon tudok más mondani, mert hülyeség lenne azt mondani, hogy akkor majd óriási akustüntetés lesz, mert mit tudom én, miközben ezen a batteri díjre se tudtak feljönni, hétköznap szerencsétlen debreceniek jöttek. Tehát aki jött, az rászánt egy napot, de már hány ilyet, hány szabadságot vett ki? Tehát jelentünk a parlamentben, fenntartató fejlődés bizottság, tematikus napjára, meg mit tudom én. Tehát, hogy rengeteg olyan van, meghívás, meg mit tudom én, ahol oda mennek a civilek, sokszor csak ilyen díszfasznak már, bocsánat, és akkor ezeken is mind részt veszünk. Tehát nagyon nehéz ez az összefogósdi. Ugyanakkor meg tudjuk, tehát hogy eléggé jól tudjuk azt, hogy mik a... Tehát mindenhol ugyanúgy zajlik. Tehát mivel ezt tudjuk, ezt az egész folyamatot, kiemelt beruházás, kisajátítások, közvetlenben éjjel megjelenik a különleges gazdasági övezet, vagy a kiemelt beruházási rendelet módosítása, az önkormányzat hogy van megdolgozva, utólag lehet a hírt módosítani, stb. Stb. Tehát a menetét az egésznek ismerjük, és akkor, amikor jön egy Ács település, vagy egy vagy majd most Kistelek, vagy Szeged, vagy mit tudom én, akkor ott megint mondjuk, hogy képzeljétek el, hát mit csinálnak velünk, és akkor mondjuk, hogy veletek is ezt csinálják, amit megcsináltak Debrecenben, meg Gödön, meg Fóton, meg mit tudom én. Ráadásul van, aki nem akar politizálni, meg nem akar szerveződni, tehát mit a Fótiak, most a Fótiak teréről írtam cikket, tehát ők aztán leszarják az egész akkumulátor szövetséget, hozzájuk ne jöjjön az üzem, közelükbe, ők ezt, nekik van ügyvédjük, ők ezt megcsinálják, eszükbe nem jut, hogy akkor ebből valamilyen országos ügyet lehetne csinálni, ez se baj, mert akkor már meglátjuk, hogy ők hogyan boldogulnak saját ügyvédjeikkel, meg szakértőikkel. De én az EU felé való fordulás, tehát állandóan ugye itt is agyalunk, lehet-e olyan, mit tudom én, EU-s irányelvet találni, aminek alapján ezeket a beruházásokat úgymond be lehet, vagy fel lehet jelenteni az EU-nál. Most megyünk, a Donát Anna meghívott, hogy a Momentum kitalált ezt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség dolgot, írjuk alá, akus szervezetek támogassuk. Tehát mindig van valami, Jávor Benedek a vízkeret irányelv ügyében adott be az EU bizottságnak panaszt, vagy beadványt, egy kifogást. Tehát mindig vannak ügyek, amik... Ben, egyébként egy ilyen összefogás, az úgy meg tud nyilvánulni, és akkor egymást támogatva, vagy közös álláspontot kialakítani, blablabla, bla, bla. Tehát, hogy ilyesmiket tervezünk. Nyilván nem vagyok elégedett, hogy hogy fog ez haladni, de egyszerűen nincsen több kapacitás, tehát majd valami lesz. Tehát akkor én nagyon bizakodó vagyok az akár teljes szövetség ügyében, és úgy érzem, hogy sok mindent el fogunk kérni. De azért őszinte voltam, és remélem ezt a hallgatók megbocsátják nekem.
Én abszolút bizakodást olvastam ki így a szavaidból, meg abból, amiket csináltok, meg ahogy hozzáálltok a jelenlegi helyzethez. Úgyhogy...
Igen, egyébként, tehát nyilván nem is csinálnánk, hogyha nem gondolnánk azt, hogy... És azt gondolom egyébként, hogy rengeteg olyan ember van, akiben óriási tudás van, tehetség, képesség, és küzd. De ez nem egy ilyen, nem tudom, ilyen Don Quixote harcnak gondolom ezt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindig, amit mondtam nekem, hogy hol tudunk fogást találni. Hogyha a jogállam le van építve, de még vannak bíróságok, akkor bíróságon támadjuk meg. Ha még azért nem törölték teljesen a környezetvédelmi törvényt, akkor keressünk egy olyan passzust, aminek alapján megpróbálkozhatunk a jogérvényesítéssel. Szóval, és aztán van olyan helyzet, amikor meg mondjuk érdemes az utcára menni, és minél több ember megmozdítani, szóval ez nehéz, nehéz dolog. De mindig lehet valamit találni.
És ugye te újságíró vagy, úgyhogy ezért nagyon speciális a helyzeted ebben a konfliktusban. Hogy látod újságírói szemmel a konfliktust, és meg hogy látod a média szerepét ebben a történetben?
Azt gondolom, hogy egyébként nagyon sokat... Tehát az egy óriási felelősséget jelent a médiának, és ehhez nagyon sok újságíró nem felnőtt, hanem nagyon jól csinálja ezt. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nem lehet a lakosokat magukra hagyni. Tehát az nem elég, hogy írunk valamilyen problémáról, hanem azért ezt követni kell, tehát vissza kell térni az adott dologra. Ha például van valahol egy közösség, amelyik valami pici eredményt elért, akkor arról fontos beszámolni. A sajtó az is a piacról él. Tehát ők is azt szeretik, és akkor itt most a sajtó nevében beszélek, hogy van valami botrány, történt valami bekiabálás egy közmeghallgatáson, tehát kevésbé érdekes az, hogy akkor valami pici eredményt a bíróságon elért egy civil egyesület, vagy össze tudott fogni három szervezet, és akkor most másképp csinálják. Tehát azt gondolom, hogy és akkor azt is látom, hogy az egyes hírportálok az is jó, ha egymással versengenek, és be tudnak számolni olyan eredményekről egymással versengve, amik az embereket érdeklik. Én azt vettem észre, hogy mivel nagyon leszedett a társadalom meg apatikus, ugyanakkor, ha valamilyen sikerről, gondolok itt például a Győr-Szent Ivániak, hát most éppen nem siker, ugye, mert hogy kiderült, hogy a hátuk mögött ez a gipsz, tehát a veszélyes övezet kijelölése megtörtént, de minden olyan esemény, ami azt mutatja, hogy van erő a civilekben, vagy van képesség a civilekben, ez nagyon lelkesítő tud lenni az olvasók számára. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy az újságíróknak nagy felelőssége van. Nem objektíven kell beszámolni, tehát nem arról van szó, hogy akkor most én sem úgy gondolom, hogy fúj kormány, és akkor csak a lakosnak lehet igaza. Tehát ugye muszáj a tárgyszerűséghez ragaszkodni. Másrészt pedig mindenféle feltárás, oknyomozásnak ugye az a hátulütője, hogy jó, feltártad, és kinyomoztad, és leírtad, és akkor mi van? Nem történik semmi. Tehát ezekre egyrészt az újságírónak fel kell készülni, hogy erre a kudarc élményre, hogy oké, ő megírta meg, esetleg ha jól írta meg, akkor sokan elolvassák, de ugyanakkor meg állna jönnek a kommentek, hogy na, ezt is megírtátok, és akkor mi történik? Szóval, hogy nagyon nagy lehetőség is van ebben, egyre kritikusabbak az olvasók, emiatt a pontosnak kell lenni az újságírónak, tárgyszerűnek, hitelesnek. Másrészt megmondom, kézen is kell fogni az olvasókat afelé, hogy ez egy kicsit edukáció is. Tehát, hogy azt is megmutatni, hogy a cselekvésnek van értelme. És ebben az is benne van, hogy egy újságíró, vagy egy videós, vagy egy tényközlés, az megmutassa a cselekvésnek a lehetőségét is. Hát most ez lehet, hogy túl szépen hangzik, de egyébként komolyan gondolom, hogy a részvételiség az újságíró részéről is, ha megmutatkozik, akkor nagyobb esélye van annak, hogy az olvasó az nem csak kattingatja a Facebookon, vagy amit tudom én, nem tudom én, hanem hogy ő is azt mondja, hogy jó, akkor támogatom ezt vagy azt a civil szervezetet, vagy én magam is csinálok valamit.
És utolsó kérdésem hozzád most, hogy a hasonló folyamaton keresztül menő közösségeknek mit tudnál javasolni, hogy mi itt a jó stratégia ilyenkor?
Azt vettem észre, hogy nagyon tudjuk egymást segíteni, tehát érdemes figyelni egymást, mert egymás hibáiból, meg módszeréből nagyon sokat lehet tanulni. Én azt kezdem látni, hogy azok, akik valamit akarnak csinálni, azok kezdik profin használni azt a fogalmat, hogy közadatigénylés, hogy részvételiség, hogy önrendelkezés, amik olyan hülyén hangzana, de mindenféle tanács, csak azt is, hogy nézzenek jó filmeket, amerikai filmeket, amiben azt látják, hogy egy közösség együtt tud működni, és hogy ez milyen felemelő élmény tud lenni. És ne szégyeljék a kudarcaikat, mert abból meg nagyon sokat lehet tanulni. Meg ezt így magamnak is mondom, mert nagyon sokszor így az ember elfárad. A másik meg az, hogy nagyon, nagyon jó embereket lehet megismerni ebben a folyamatban, és az a fajta szkepszis vagy apátia, ami a magyar társadalmat jellemzi, azt oldani tudja az, hogy vannak olyan közösségek, akik meg oda tudják tenni magukat valamilyen ügyért. Tehát jó, kudarctűrő képesség kell, tanulni kell egymás hibáiból, és ezt tudnám javasolni.
Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést neked. Nagyon lelkesítő volt hallgatni így
Tényleg?
a sztorit. Abszolút, igen. Köszönöm szépen, és köszönöm a podcast hallgatóknak is, hogy hallgattatok minket.
Én is köszönöm, és köszönöm hallásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.